Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Szirányi Bence vagyok, és Németh Dávid van itt mellettem, és szokás szerint értékelni fogjuk a gazdasági helyzetet. Szia Dávid!
Szép napot kívánok mindenkinek!
Ugye túl vagyunk egy kamatdöntő ülésen, ahol a várakozásoknak megfelelően 100 bázisponttal emelte a jegybank az irányadórát, tehát ez 11,75%, és most csütörtökön az egyhetes tendernek a kamata is illeszkedik most már ehhez a szinthez. És én ketté bontanám már rögtön az intézkedés sorozatot, mert három új eszközt bevezetett, illetve három más intézkedést is bevezetett a jegybank, amiről egy picit későbben szólnék. Én legelőször átadnám neked, Dávid, a szót, és azt kérdezném meg, most így az összevaló tekintettel, hogy össze tudjuk szedni, hogy szerinted most az inflációnak hol lehet a teteje, és nagyjából mikor, és ennek mentén az alapkamatnak te hol látod a tetejét, és nagyjából mikor?
Az inflációban továbbra is elég nagy bizonytalanság van. Egyelőre az látszódik, hogy minden eleme a további inflációs gyorsulás felé mutat. Ha végigmegyünk a szektorokon, ipari termeléstől kezdve a mezőgazdaságban át szolgáltatások, akkor mindenhol olyan új árnyomás elemek jönnek be, amik valószínűsítik, hogy a következő hónapokban még bőven fölfelé fog menni az infláció. Most kerül majd be a lakossági gázár, illetve elektromos áram árváltoztatás is az inflációs mérőszámba, és akkor ott van még mindig az október 1-i határidő, amikor az üzemanyag ársapkával, illetve az élelmiszer ársapkával nem tudjuk, hogy mi fog történni, de hát úgy tűnik, hogy a 20% körüli tartományt azt meg fogja érinteni az infláció az őszi hónapokban. November környékén lehet a tetőzés, november-december, de hát ez attól is függ, hogy hogyan alakul a világpiaci nyersanyag ára, és hát elsősorban az energiára következő 2-3 hónapban, mert decemberben felülvizsgálja a kormányzat a rezsi díjakat is, hogyha itt 200 euró fölött maradna a gázára, akkor nagyon nagy valószínűség alatt ismét hozzá kell nyúlni a rezsidíjakhoz, és akkor az januárra megint egy január-februárra még egy kör infláció emelkedést hozhat, bár ott már egyre erőteljesebben hattanak a bázis hatások is, hiszen már tavaly ilyenkor, tehát ez az október, november, decemberben már elkezdett fölfelé menni az energiaár, illetve hát január-februárban már azért láttunk elég magas szinteket is, szóval ott a bázis hatás az már elkezd valamennyire az infláció ellen küzdeni, de hogyha megint kell emelni az árakon, akkor az kiholtja ezt. Tehát egyelőre azt látjuk, hogy a 20% körüli szint az nagyon nagy valószínűséggel meg lesz. Sajnos az ősz folyamán is, hát egyelőre csak bízunk benne, hogy januártól azért el tud kezdeni lassan, ugyan de csökkenni majd az inflációnak a mértéke. Ugye ezt a lassant ezt azért mondom, mert erre a mostani kilátások szerint mi úgy látjuk, hogy szeptemberben juthat majd vissza először az egyszámjegyű tartományba az év per év mutató, tehát addig folyamatosan 10% fölötti számok lesznek, vagy lehetnek, úgyhogy így az jövő év egészére is ilyen 13% körüli átlagos infláció az bőven benne van a pakliban, tehát érdemi lassulás egyelőre nem látszódik az idei évhez képest átlagban. Az utolsó negyed évben azért, úgy mondtam, jó esély van rá, hogy egyszámjegyű inflációs számokat lássunk, de azért azok is még magasnak tekinthetőek. És hogy meddig kell emelni a kamatot, hát...
A jegybank azért állandóan közli, hogy ugye azt elismerte, hogy az ősszel még ő is emelkedő inflációt vár. Ugye hiába próbálják az újságírók és az elemzők ugye a kérdéssel nem nagyon szeret pontos sem dátumot, sem értéket mondani, de azt az egyet azt mindig kikötik, hogy ameddig viszont szükséges, ők emelni fognak a kamaton. És szerinted akkor ez mit jelent?
Igen, ezért nehéz ezt most megmondani, mert ahogy változik a környezet, úgy változhat a kamatemelési ciklusnak is a teteje. Itt elsősorban azért az látszik, hogy az MNB már egyre inkább a forintra fókuszál, és annak a stabilitására és erősödésére, hiszen azokat a klasszikus lazító intézkedéseket, mert nem folytatja, amit korábban, tehát nincs akkora volumenben, például ezek a kedvezményes hitelprogramok azért sokkal kisebb körben érhetőek el, illetve hát azért a 10%-os kamat is elég szigorúnak mondható, még akkor is, ha magas az inflációs ráta, akkor is ez egy drága finanszírozás hitel szempontjából, tehát ez mindenképpen visszaveti, mert látszódik is az ingatlan, új ingatlan hitel kihelyezéseken itt a MNB statisztikája alapján, hogy ugye elkezdte tetőzni, és most már ide kevesebb hitelszerződés érkezik be ezek alapján. Úgyhogy a magas kamat az már ilyen szempontból elkezdte hűteni végül is a gazdaságot, de az, hogy most 14-15% vagy hol lesz éppen a kamatemelési ciklus teteje, azt most még nem tudjuk. Hát mi 14% környékére várjuk, és valószínűleg ez a év végével állhat meg a kamatemelési ciklus. Úgy, ahogy az infláció is tetőzik, mert korábban azért sokszor mondta, hogy szeretné látni, hogy az inflációnak ez a gyors emelkedése megáll, és valami tetőzés elkezd kialakulni, illetve hogy látszódik az, hogy már fordul a folyamat. Úgyhogy...
Igen, hát ugye feltehetjük, hogyha az árfolyam 400 forint fölött van, plusz az infláció még mindig gyorsul, akkor azért a szeptember, október, novemberre vélhetően a havi 1%-os kamatemelés, az mondhatjuk, hogy fönnmaradt, hát az egy realitás. És akkor meg lenne körülbelül az a...
Hát igen, meglátjuk, hogy meg lesz elég az 1%-et. Szeptemberben jön ki majd az inflációs jelentés, abban megnézzük, hogy a hosszú távú kilátásokról mit gondol az MNB, mert a másik oldalról azért a emelkedő költségek, azok visszafogják a fogyasztást, tehát annak van egy középtávú, hosszútávú dezinflációs hatása, hiszen ezáltal a kereslet ugye az visszaesik, akkor ez a túl keresletes piac, ami kialakult részben azért, mert kínálati sokkok vannak a rendszerben, surlódások, ez ezen a csatornán keresztül is helyre tud állni, nem csak úgy, hogy növeljük a kínálatot. Tehát ez a lába, ez azért egy éves, másfél éves időtávon már elvetek lassítja az inflációs pályát. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit vetítenek előre, de elsősorban tényleg a most a nemzetközi hangulat sokkal inkább meghatározza a jegybanki döntéseket, nem lehet lehangsúlyozta megint ki, hogy még itt van az egyhetes jegybanki eszköze, amit ugyan havonta változtat, vagy akar változtatni, amikor egy jegybanki kamatdöntőülés is van, de rugalmasan kezeli a helyzetet. Tehát, hogyha úgy látja, hogy be kell avatkoznia, akkor lépni fog akár hónap közben is, és emel a kamatokon. És ez mind azt sugallja, hogy tényleg itt a kockázati megítéléshez ő alkalmazkodik, és próbálja az árfolyamot, illetve a magyar helyzetet stabilizálni. Úgyhogy emiatt tényleg nehéz mondani, hogy most szeptember még nagy valószínűséggel 100 bázispontot emel. Itt megint előhozhatjuk az EU-s kártyát is, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz az Európai Uniós megállapodásokkal, annak is szeptember második felében lesz már visszajelzés az Európai Unió részéről. Úgyhogy biztos, hogy a jegybank is folyamatosan alkalmazkodik, de bőven benne van a pakliban, hogy minden hónapban, novemberben is még 100 bázispontos kamatemelés is kell végrehajtani, és akkor inkább leszünk 15%-on már november végén is. De hogyha valami csoda folytán, ilyen nagyon pozitív információk, meg adatok jönnek ki, akár a gázára visszaesne 150 euró környékére, az olajára mondjuk 80-90 dollár környékére, akkor se kizárt, hogy lassít a kamatemelési cikluson, és elég mondjuk neki 75-tel, vagy akár novemberben már csak 50-nel emelnie. Szóval nagyon, nagyon bizonytalan a környezet, ezért is...
Inkább ezt ilyen tetőnek látod a 15%-ot, és akkor esetleg inkább lassabban.
Meglátjuk tényleg, tehát most ezt gondoljuk, hogy igen, ez inkább ez a 14-15, ez a 14 körül ez a tető, de mondtam, nagyon, nagyon ideges a nemzetközi környezet is. Most éppen az Európai Központi Bank is felgyorsíthatja a kamatemelési ciklusát, úgyhogy ezek mind nagyban befolyásolják a nemzeti banknak is a tevékenységét.
És akkor térjünk rá erre a három intézkedésre, amit még a kamatemelésen kívül hoztak. Hát látszik, hogy azért komolyan gondolják. Ugye egyrészt a kötelező tartalékrátát megemelték, ugye 1%-ról 5%-ra, és még ezen felül van egy 5%-nyi opcionális tér, amit a bankok dönthetnek úgy, hogy a tartalékban tartják, és akkor megkapják rá az alapkamatot, és ezen kívül még a rendszeres diszkont kötvénnyel és a hosszú lejáratú betéttel, mint eszközzel szeretné a likviditást ezt kiszívni a rendszerből. És ez, amikor megkérdezték az újságírók, akkor azt mondta, hogy körülbelül ez a 9500 milliárdnak a fele az, amire ők úgy számolják, hogy ennyit kivett a rendszerből, hogy nagyon nehéz számolni. Neked van erre valamilyen becslésed, vagy hogyan értékeled ezt? Egyrészt nem tudjuk még, hogy mikor vezetik be a diszkontkötvényt és a hosszú betétet. Vélhetően a kötelező tartalékrát egy hónap múlva már effektív lesz. Te mit gondolsz ennek a hatásáról?
Jó, valószínűleg a jegybanki diszkontkötvényt ezt szeptember végén alkalmazni fogják, hiszen ez nem egy új elem, ezt már használták negyed év végén. Úgyhogy valószínűleg akkor megint fogják használni, és onnantól fogva meg áttérhetnek a havi vagy két heti alkalmazását, mert meglátjuk, hogy milyen sűrűn akarják ezt bevetni, vagy milyen rendszerességgel, de valószínűleg októberben is folytatódni fog ennek a terméknek a használata. Ez miért fontos, ez a termék, ezért fontos, mert ezt a külföldi szereplők is megkaphatják, és akkor ebbe tartatják a pénzüket, ezzel vonzóvá próbálja tenni a forint eszközt. Ugye az, hogy ebbe tartsák a pénzt, mondjuk egy nemzetközi szereplő, ahol neki forintot kell váltania, ez meg erősíti a forint árfolyamát, tehát ezzel próbál egy kis erőt adni a forintnak. Ez a 9500 milliárd, ugye az egyhetes betétben csücsül. Itt az a nagyobb kérdés inkább, hogy összességében mennyi a túlzott forint likviditás a piacon. Itt erre egyébként az alelnök azt mondta, hogy ők ilyen 11 ezer milliárd forint körüli összeggel kalkulálnak, amit ők a Covid alatt bepumpáltak a rendszerbe, pluszba többet forintot. Úgyhogy ez az a többlet forrás, ami végül is itt kering a rendszerbe, aminek egy része egy jelentős része az egyhetes betétbe csapódik le. Hát ezzel egy kicsit át fog rendeződni természetesen az, hogy miben tartják a pénzeket a bankok. Nyilván át fog menni egy csomó kötelező tartalékrátában, mert hát nem tud más csinálni, tehát ez mindenképpen el kell helyezni. Itt végül is az a célja, hogy minél több pénz stabilan kikerüljön a rendszer. Ugye eltűnni nem tűnik el, mert hogy ezek kötvényekben meg hitelekben állnak, ezeken a csatornákon keresztül juttatta be a piacra a jegybank ezeket a pénzeket, állampapírokat vásárolt, 5-10 vagy akár hosszabb futamidejű állampapírokat. Itt továbbra is nem jelezte, hogy ezeket el akarná adni a piacokon, mert az lehetne egy tartós kiszívási lehetőség, hogy ő ezeket eladja a piacon, és akkor a piacnak le kellett egy piac megveszi, és akkor ezáltal ő ki tud venni pénzt a rendszerből. Ezt nem fogja megtenni, mert most magasok a kamatok, és nem valószínű, hogy a magyar állampapírhozamokat tovább akarja felfelé nyomni ezzel az intézkedéssel. A másik pedig, hát ez a sok hitel, amit kihelyezett, az meg majd, amikor lejárnak, akkor lejárnak, hát most senki nem fogja refinanszírozni, hiszen ezek nagyon olcsó hitelek, tehát gyakorlatilag mindenki meg fogja tartani lejáratig ezeket a konstrukciókat, úgyhogy ezek nagyon lassan futnak ki a rendszerből. Úgyhogy emiatt kellenek ilyen alternatív eszközök, amikkel nem tudod teljesen kiszűnni, mert nem tűnik el a rendszerből a pénz, csak a jegybanknál fog parkolni, és ki kell rá neki fizetni egy magas kamatot. Ez a sterilizációs költség, amit meg kell fizetni a jegybanknak ezért a túlzott likviditásért, amit belepumpált a rendszerbe, és nem tud most kiszűrni. Hát ez majd egy nagy veszteséget generál egyébként a jegybanknak a későbbiekben, de ez a célja, hogy minden kevesebb szabad pénz legyen a piacon, ami könnyen és mindig elérhető, és akkor ezáltal drágítsa mind a hazaiaknak, mind a külföldieknek a forint elleni spekulációt, vagy vonzóvá tegye, mint forint befektetési lehetőség minden szereplő számára, és akkor elkezdjenek forintot tartani, és ezzel erősítsék a forint árfolyamát. Hát egyelőre egy pozitív reagált első körben rá a piacra, meglátjuk, hogy ez hosszú távon is kitart ez a lendület, vagy nem.
És akkor itt jön ez a két kérdés, ugye, hogy egyrészt az biztos, hogy a egy része a várakozásoknak be van árazva, de hogyha így feltételezzük, hogy ezt akkor legyen 3-4 ezer milliárd forint, ami mégiscsak valamilyen módon, mint többlet likviditás, az kikerül a rendszerből, akkor te vársz még ezen felül forint erőt ennek az intézkedés sorozatnak a hatására?
Valamennyi forint előbb jöhet, vagyis hát hogyha nincsen nagy negatív ellenfél Magyarországgal szemben, tehát nem lesz nagyon-nagyon negatív megítélése, akkor, és ilyen nincs hír, akkor az inkább azt segít, hogy a forint csorogjon szépen lefelé. Ez a probléma, hogy a folyófizetési mérleg hiányunk az brutális továbbra is, tehát az akkor tudna hirtelen csökkenni, hogyha energiaárak visszaesnének, vagy nyersanyagárak, amire azért most így rövid távon, így ettél közelettével viszonylag kicsi az esély még. Úgyhogy emiatt ott van egy folyamatos masszív euró kereslet a piacon, és ez azért gátat szab annak, hogy mennyire tud erősödni a forint, de az, hogy tartósan ne gyengüljön, de már ez is egy jó dolog, hogy ha van is ilyen felszúrás, akkor az csak ideiglenesen tartson ki, és hogyha megáll, akkor utána visszacsorog, mert ugye a magas költségek miatt nem éri meg a forint ellen megtartani ezeket a pozíciókat, vagy érdemes néha beszállni, hogy akkor visszaerősítsék. Úgyhogy ilyen szempontból egy némi stabilitást adhat minimum a forintnak az, hogy ez most tud-e egy erősödő trend lenni, ezt azért még azt gondolom, hogy korai kimondani, hogy csak ezzel tud ez születni, pont ezek a dolgok miatt, hogy ez csak a energia hiány veszélye az ott lebeg Európa fölött, ami, hogyha még Magyarországot közvetlenül nem is érinti, közvetlenül érintheti, Németországon, vagy bármelyik más európai országon keresztül. Úgyhogy ez egy probléma. Ez az EU-s forrás, ami még hogyha sikerülne is megállapodni az Európai Unióval most október végére, mert ugye azt vállalta a kormány, hogy október végéig törvénybe foglalja azokat a változtatásokat, amik kellenek, hogy megállapodjunk az EU-val, hogyha az EU megelégszik ezekkel, amiket most felajánlottunk. Tehát ez azt jelenti, hogy október végére, ha elfogadja a parlament, akkor tudja csak az EU elfogadni ténylegesen a programunkat azután. Tehát itt legeslegjobb esetben is decemberben jöhet valamennyi EU-s forrás, de egyre inkább nő az esélye, hogy átcsúszik ez jövő évre. Úgyhogy ezen az oldalon idén már nagyon kicsi esély van, hogy egy erősödés be fog jönni. És hát akkor még ott van a gazdasággal kapcsolatos félelmek, hogy vajon mennyire lassul be Európa, mennyire lassul be Magyarország, lesz-e recesszió, nem lesz recesszió, és akkor ezzel kapcsolatosan a kockázatkerülés az milyen lesz a világon. Ott nem szabad elfelejteni, az amerikai Egyesült Államokban a Fed az szeptembertől már 95 milliárd dollárt fog kivonni a piacról, ugye ő tényleg szűkíti a mérleget, ő visszaadja a piacnak a különböző állampapírokat és vállalati kötvényeket, amit ugye a Magyar Nemzeti Bank nem kíván megtenni, és ez a likviditás szűkítés ott az is egy ilyen negatív hatást fejt ki a piacokra, így a feltörekvő piacokra. Úgyhogy elég sok olyan tényező van, ami egyelőre nem túl forint pozitív a következő hónapokra tekintve.
Értem, tehát önmagában az MNB akkor valószínűleg ezekkel arra tud kellő erőt adni a forintnak, hogy legalább ne gyengüljön tovább.
Hát most elsősorban igen, ez lenne a fontos, hogy ez a nagyon tág sáv, ez a 3,90-92, 415-17, ez legalább meg tudjon maradni, és akkor utána lesz a következő lépés, hogy ebből a sávból valahogy lefelé esetleg kitörjön majd az árfolyam. Ja, az, ha már nem gyengül, már az is jó, mert akkor legalább nem jön újabb és újabb inflációs hullám majd az árfolyamon keresztül. Még mindig nem tudja érdemben lassítani az inflációt, mert a tavalyi év végéhez képest azért egy sokkal gyengébb árfolyam, tehát hogyha ahhoz képest nézzük, akkor még van egy masszív leértékelődés, de hogyha jövő év elején már tudná erősíteni, akkor az már elkezdhetné a kicsit az inflációt is lassítani.
Igen, a gyengébb árfolyam is, szélesebb sáv is, tehát ezt is látjuk, hogy azért tényleg az is igaz, hogy tényleg a világban is nagyon sok bizonytalanság van, de ezek könnyen mozgatták most is nyáron, amíg kisebb volt a likviditást, meg hát előtte is, és valószínűleg akkor ez velünk maradt. Tehát ennél szűkebb sávot akkor nem nagyon szívesen
Hát most
mondanak.
nehéz mondani, hiszen 2 nap alatt meg 12-13 forintokat adott be az árfolyam, úgyhogy augusztus
Azonban ez érthető.
24-én még 414-5 körül volt, aztán augusztus 31-ére pedig 401-re esett le, de előtte nem sokkal meg. Ugye júliusban még egy augusztus legelején első napjaiban volt 392, és egy héttel később még 415, tehát hogy egy irgalmatlan volatilitás van a piacon, úgyhogy nem lehet ennél szűkebb sávot nagyon meghatározni.
Értem. Most szó volt az EU-s pénzekről, és érintetted ezt az energia, európai energiahelyzetet, mint kockázatot. Erről egy kicsit csak annyit el tudnám mondani, hogy ebben hogyan változott a véleményed, hogyan látod az év végét, hogy látod, hogy lehet pozitív hír. Ugye sok hír kijött arról, hogy ezeknek az olajáraknak és gázáraknak egy része az így inkább spekulatív, inkább a tőzsdei mozgások miatt, és nem fundamentumok által indokolható. Te hogy látod ezt az energiahelyzetet és ezt az árképzést az év végére?
Biztos, hogy van benne bőven tőzsdei túlkapás ezeken a termékeken. Nem véletlen az Európai Unió is dolgozik azon, hogy hogyan lehetne ezt egy picit szabályozni és kiszámíthatóbbá tenni. Ennek hatására is esett egyébként a gázára 300-ról vissza ilyen 220-25 környékére tudott korrigálni, aztán hát abban is óriási volatilitás van továbbra is. De például az látszik az olajpiacon is, hogy azért a kereslet az elkezdett visszaesni, akár Kínában, ha megnézzük, úgyhogy ott is akár jöhetne egy korrekció valamilyen szinten még az olajárában a következő hónapokban, negyed években, bár ott az OPEC az nyilván utána fog menni, hogyha látja, hogy nagyon túl kínálatos a piac, akkor nagyon gyorsan vágni fognak a kínálaton, hogy ne legyen egy nagy beesése az olajáraknak. Itt az egyik fő kérdés az, hogy tényleg lesz-e energia Európában, vagy nem, meg Magyarországon. Hát én azt számoltam, hogy most nagyjából 62%-os töltöttségen vannak a magyar gáztározók, ez körülbelül olyan 36%-át fedezi az éves szükségletünknek, gázfelhasználásunknak. Emellett van egy 13-15% közötti saját kitermelése az országnak, tehát a kettő együtt az már nagyjából a felét tudja fedezni az éves szükségletünknek. Egyébként ami ez a 13-15% saját kitermelésen kívül, amit behozunk, az 95%-ban Oroszországból érkezik, tehát emiatt van egy elég komoly kitettségünk, meg függőségünk Oroszországtól, tehát ez a maradék 50% ez azon múlik, hogy kapunk-e az oroszoktól gázt, vagy nem kapunk. Egyelőre egyébként halad a feltöltés a gáztározóknak egyenletes ütemben Magyarországon, tehát úgy tűnik, hogy október közepére, amikor el szoktuk kezdeni már kivenni a tározókból a fűtési szezon kezdete miatt a gázt, addigra föl tud menni egy ilyen 80-85%-ra a töltöttségi kapacitásunk. Ez azt jelenti, hogy ilyen durván ilyen 70%-át az éves fogyasztásunknak a saját kitermeléssel együtt tudjuk fedezni, vagy inkább ilyen 65, inkább 60, vagy inkább 60-65, mert hogyha 100%-ra töltenénk fel, akkor lenne inkább 70%, úgyhogy inkább ilyen 60-65 körül. De az azt jelenti, hogy egy télen azért nagyobb a gázfogyasztás, de akkor is kényelmesen azzal kibírjuk március végéig. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon nem valószínű, hogy ebből így komolyabb probléma lenne. Az, hogy Európában hát a németek, csehek sokkal sérülékenyebbek, ők majdnem teljesen föltöltötték már a tároló kapacitásaikat. Nagyon nagy az importfüggőségük nekik is. Ők itt teljes tároló kapacitás mellett is kb. Ilyen 30-40%-át tudják csak fedezni az éves szükségletüknek, tehát ők sokkal érzékenyebbek a gázhelyzetre, mint mi, és hát, hogyha ott baj van, az vissza fog jutni ránk, és az egész nem biztos. És hát akkor bejön még az elektromos áramnak a kérdése, hogy azt hogyan tudjuk előteremteni. Hát ott nem jó hír ez a Ukrajnában zajló legnagyobb atomerőmű körüli bizonytalanság, amit az oroszok megpróbálnak leválasztani az ukrán hálózatról és átkötni az orosz hálózatra. Eddig úgy tűnt, hogy akár elektromos áramban egy nagy többlete lesz Ukrajnának, amit Európa felé tud táplálni és eladni, hát ezzel ez a nagy többlete ez erősen megfogyatkozna, úgyhogy ez nem tesz jót az árampiacnak. Ráadásul biztos, hogy a mi áramfogyasztásunk télen az nőni fog, hiszen nagyon sokan a gázon megpróbálnak átállni áramra, ami azt jelenti, hogy gázt fogunk elégetni azért, hogy áramot termeljünk, mert az atomerőművünk kapacitását azt nem fogjuk hirtelen tudni növelni. De mondom, hogy nálunk azért olyan nagyon nagy energia problémákkal nem számolnék, de magas árakkal. Tehát ez biztos, hogy az oroszok azok továbbra is előszeretettel fogják használni ezt a fegyvert, amit az elmúlt egy évben folyamatosan, hogy korlátozzák a szállítást, próbálják mindig fölhajtani az árat. Ő nekik így is, hogy 40%-kal vagy 70%-kal kevesebb gázt adnak el, de tízszeres áram még így is pozitívba jönnek ki, úgyhogy nekik ez egy abszolút kényelmes pozíció így rövid távon.
De akkor Európa irányába továbbra is egy komoly kockázatot látom.
Európa irányába, főleg itt a német, van egy pár ország, akik elég komoly, egyébként a lengyelek is, én úgy látom, hogy veszélyeztetve vannak, mert ők még teljesen le akarnak állni a gázzal, és hát le is álltak gyakorlatilag, úgyhogy az orosz gázról, úgyhogy vannak itt európai országok, akik komoly nehézségekkel nézhetnek majd szemben az ősz, meg a tél, hát főleg itt a tél, meg a tavasz folyamán.
Értem, és akkor ez az árfolyamra leszűkítve, vagy lefordítva, azt jelenti, hogy ez a fő szenáriódban, ez a 390-415-ös sáv megmaradhat, és akkor ebben már benne vannak azok a kockázatok, ami az évvégi európai energiállátást illetik, vagy ez egy fő szenárió?
Nem, ez egy viszonylag azért drága, de zökkenőmentes ellátással kalkulál. Tehát, hogy olyan nagyon nagy problémák nem lesznek, hogy most le kell állni az iparnak, és három műszak helyett egyáltalán tud menni mondjuk Németországban, és mi ezzel nem kalkulál. Illetve azért azzal kalkulál, hogy évvégéig azért körvonalazódik az EU-s megállapodás, még ha nem is jön effektíve pénz, de azért körvonalazódik, hogy ebből lesz megállapodás, és akkor valamennyi forrásmesztés mellett akár, de azért a nagy részét meg tudja kapni Magyarország a pénzeknek. Hogyha nem, egyértelműen nincs megállapodás, vagy ilyen nagyon komoly ellátásbeli problémák vannak, akkor sajnos fölfelé nagyon nagy esély kitör ebből a sávból. Hát akkor pedig hát majd meglátjuk, hogy mik lesznek a szintek. 4, 20, 25, 30, ezt ilyenkor most még nehéz megmondani.
Indoktól is fog függeni, hogy...
Indoktól, reakcióktól, igen, tehát ez sok mindentől fog akkor még függni.
Köszönöm szépen, és akkor nem tehetjük meg az euró-dollárról, hogy ne beszéljünk, bár ugye nagyon sok hasznos dolgot említette az euró-forintról. Ezt a 30 percet most ki fogjuk tolni, mert azért a paritás az egy nagyon nagy szint az euró-dollárnál, és látjuk, hogy egyre nem tudott az egy alatt megmaradni, sőt, most az Európai Központi Bankból érkeznek olyan hírek, hogy a jövő héten akár a 75 bázispontos emelés mellett tehetik le a voksukat. Továbbra is nagyon nehéz ott a kamatpályát becsülni, de mégiscsak meg kell kérdeznem, Dávid, hogy ugye korábban egy gyengébb dollárral kalkuláltunk, inkább azt ezt az 1.03-1.07-es sávról beszéltünk, hogy fundamentálisan itt van a helye. Ugye nagyon sok pánik kereslet alakult ki, Európa hezitált, dollárban maradt a stabil kamatemelés, ott az inflációs nyomás még nagyobb, Európában az államadósságok miatt nehezebben emelnek kamatot. De mit mondasz ebben az új helyzetben, hogy merre ez a mérlegnyelve merre fordulhat most az euró-dollár relációban?
A legutóbbi döntésnél az EKB behozta ezt a rendszert, hogy vásárolhat kötvényeket, mint európai állampapírokat, nem csak a súlyoknak megfelelően, hanem annak érdekében is, hogy védje mondjuk az olasz és görög állampapírokat a túlzott hozamemelkedéseket, és ezzel védje az államadósságot, illetve ennek a finanszírozását. Úgyhogy ez azért megágyazott annak, hogy az Európai Központi Bank is készül arra, hogy akár nagyobb kamatemeléseket hajtson végre. És hát ez az, ami egyre inkább körvonalazódik, hogy most már azt nem lehet elsütni, hogy ez egy átmeneti infláció, és át kell tekinteni rajta, hiszen elég régóta velünk van. Ez sokáig próbálta az LKB elsütni, de már innentől egy idő után a hitelesség romláshoz vezetett, úgyhogy ebben muszáj volt váltania. Most már ők is azt mondogatják, hogy jövő évben is ilyen 4-5%-os infláció maradhat fent az eurózónában, tehát ez egyértelműen lépésre sarkalja őket, úgyhogy emiatt nő az esélye annak, hogy 75 bázisponttal emeli a kamatot, és hogy folytatni fogja a következő időszakban is. Hát Európára hatványozottan igaz, hogy nem tudjuk, hogy mekkora recesszióba kerül ott, talán őket még jobban fenyegeti, mint Magyarországot egy fokkal, hogy recesszió alakul ki, pont akár itt az energia problémák miatt. Úgyhogy az idővel limitálhatja az LKB kamatemeléseit, de ettől függetlenül azt gondoljuk továbbra is, hogy ez egy 2,5%-ig nagy eséllyel fel fogja emelni az alapkamatot az Európai Központi Bank. A Fed meg ugye nagyjából ez a 4% környékére, ami azt jelenti, hogy innentől fogva nincs nagyon széthúzás a két kamat környezet között, tehát kialakult egy kamat különbözet, hiszen az LKB-nál nulla, a Fednél meg kb. 2%-nál, de durván ez a 2% pontos kamat különbözet megvan a kettő között, ez nem fog már érdemben tágulni, sőt elképzelhető, hogy akár egy picit szűkülni is fog majd a következő fél év során. Úgyhogy ha csak ebből a szempontból nézzük, akkor nem lenne indokolt az, hogy a dollár az érdemben tovább erősödjön az euróval szemben. Itt inkább a geopolitikai kockázatok, amik abba az irányba tudják terelni, hogy amikor rossz hírek jönnek ki Európával kapcsolatban, meg pánik, akkor inkább a dollár az erősödik az euróval szemben. Ha meg ilyen nyugalom van, akkor meg vissza tud gyengülni a dollár. Az biztos, hogy az Európai Központi Banknak is rossz az, hogy ennyire gyenge az euró, hiszen ez is gerjeszti az inflációt. Úgyhogy ebből a szempontból most már ők sem érdekeltek abban, hogy itt paritás alatti dollárok tartósan megmaradjanak, és néha már azért ennek burkoltan is, de hangot adnak, hogy az árfolyam is egy fontos inflációs csatorna, amin keresztül lehet befolyásolni az áraknak az alakulását. Úgyhogy hát továbbra is ez a 0,97 nem kizárt, hogy azért meg fogja egyszer itt az őszi hónapokban tesztelni az euró dollár kereszt, de aztán meg inkább ez a 1,03, 1,05-ös tartomány a teteje, ami úgy most közel következő hónapokra még így kinézhet, mint egy árfolyam sáv.
Dávid, köszönöm szépen, az ami nagyon tartalmas volt, nagyon sűrű volt, azt a tartalmat, amit szoktunk érinteni, most bőségesen kimerítettük, és akkor lesz miről beszélgetnünk egy hónap múlva, és köszönjük szépen azoknak, akik jelen voltak, találkozunk egy hónap múlva.
Köszönjük szépen, további szép napot!